A koleszterin kis mennyiségben nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára, hiszen nagyon sok élettani folyamatunk csak koleszterin jelenléte mellett tud úgy lezajlani, hogy aztán hosszú távú egészséget biztosítson.
Álljunk még egy picit a koleszterinnél, hisz ha meghallja egy hétköznap ember, hogy magas a koleszterin szintje, vagy koleszterin szót meghallja a fogalmat, már mindjárt pánikba esik. Pedig hát két típusa is van, úgynevezett jó és rossz koleszterin. Mi mindig a rosszról hallunk. Mi a különbség a kettő között, és egyáltalán mit jelent az, hogy jó koleszterin, meg rossz koleszterin?
Hát igen, ez bonyolult folyamat, akkor maradjunk abban a jó koleszterin.
Csak egyszerűen,
jó? Jó koleszterin közömbösíti a rossz koleszterin. Tehát, hogyha magas a koleszterin szint, a triglicerid, mert az összkoleszterin szinten belül szokták nézni a rossz koleszterin szintet, a rossz koleszterin az az LDL, a jó koleszterin a HDL, és aztán ott van még a triglicerid. Na most, hogyha a jó koleszterin szint, tehát a HDL szint alacsony, akkor általában mindig a triglicerid szint és a rossz koleszterin a magas. Ez sajnos együtt szokott járni. Mihelyt nőni fog a jó koleszterin szint, akkor fog csökkenni az úgymond rossz koleszterin szint. Ez táplálkozással befolyásolható, illetve egy nagyon érdekes dolog van, ezt jó, hogy említettem, most egy kis történet. Magyar ember ül a tévé előtt, tudja azt újságokból és mindenünnen, hogy szív- és érrendszeri betegség fontos, hogy nagyon sokan meghalnak, és hogy ilyenkor a koleszterinnel van valami, és aztán látja a reklámot, ahol különböző margarinokat reklámoznak. Mit fog csinálni? Elmegy, veszi a margarint. És eszi. És aztán nem gondolunk bele, hogy már az egész nemzet margarint eszik zömében, és akkor mégis vezetjük a szív- és érrendszeri problémákat, akkor hogy is van ez? Meg kellene nézni ezt a margarint másik oldalról is. Mert attól, hogy koleszterin nincs benne, ez igaz. De olyan anyagok vannak benne, amelyek viszont nem úgy segítenék a szív- és érrendszeri problémákat és javítanák az összkoleszterin állapotot, hanem kifejezetten rontják. Tehát egy igaz, nincs benne koleszterin, de olyan anyagok keletkeznek benne, amelyek viszont rontják az általános koleszterin állapotot, illetve a rossz koleszterin szintet növelik, és a jó koleszterin szintet viszont csökkentik. Tehát akkor mi a megoldás, ha valakinek koleszterin problémája van, a legelső dolog, amit hagyjon el, az a margarin. És hagyja el ezen kívül azokat az olajokat, amelyek finomított növényi olajok. Tehát maga ez az eljárás is olyan, most nem fogunk belemenni a kémiájába, ami alapján azt javasoljuk, hogy hagyják el a betegek, ha valóban szív- és érrendszert szeretnének védeni, és a koleszterin szintet beállítani jó szintre, akkor csak és kizárólag hidegen sajtolt olajat fogyaszthatnak, és bármilyen meglepő lesz, libazsírt. Ugye, ez az elátkozott zsír, de azt azért, azt ugye nem tudja az átlagember, hogy egy zsíradéknak milyen az összetétele. Azt ugye nem tudja az átlagember, hogy a libazsírba iszonyatos magas az a bizonyos omega-3 zsírsav, ami természetes úton van benne, és ami nincs benne se a margarinban, se a finomított olajban, csak úgy, hogy művileg adják hozzá. Na, ilyenkor mondom én azt, hogy a szervezetnek természetes úton kell a számára szükséges anyagokhoz hozzájutni, nem műanyagokból, mert amellett mindig vannak olyan anyagok még, amikkel nem tud a szervezet mit kezdeni. Jó, tehát ha magas a koleszterin szint, és szeretnék a kenyeremre valamit kenni, akkor hajszálvékonyan, hangsúlyozom hajszálvékonyan, libazsír, és hozzá zöldség. Tehát abban az esetben, ha legalább 10-15 dekányi zöldséget eszek egy ilyen kenyérhez, és ez a kenyér még teljes kiöldésű lisztből készült, az évvilágon semmi problémája nem lesz a koleszterin szintemnek. Viszont.
A pénztárcámnak annál inkább. Hát, teljes kiöldésű kenyér, 30 dek a zöldség, hát, és hidegen sajtolt olaj, vagy libazsír, hát mit ne mondjak?
Jó, a hidegen sajtolt olajról annyit, hogy mondjuk egy háztartásban maximum fél liternek kell elfogynia havonta. Nem abban a klasszikus mennyiségben kell gondolkozni, ami a magyar háztartásokban elfogy, mert hogy a vasárnap ebéd rántott húsi sülkömpli, rántott gomba, rántott patisszom, meg stb. Nem. Tehát ha magas a koleszterin szintem, szív- és érrendszert szeretnék védeni, egyetlen egy olyan konyhatechnológia van, amit abszolút el kell felejteni, ez pedig az, amikor rántok valamit. És most teljesen mindegy, hogy gombát rántok, vagy csirkecombot, az ugyanúgy egészségtelen lesz ettől a technológiától. Na, és akkor itt jön a dietetika, hogy süssünk rántott húsit tepsiben. Mert hogy meg lehet tepsiben sütni a rántott húst, gyakorlatilag nulla, zsiradékkal, aminek ugyanolyan lesz a bundája, az íze, mintha bő zsiradékban sütöttem volna, viszont kalória szegényebb lesz, és nem lesz benne az égetett zsír. Tehát erre is megtanítjuk a betegeket, gyönyörűen én is így sütöm a rántott húst, teflontávsibet, tehát senki meg nem mondaná, hogy ez nem hagyományos módon készül. Tehát ez, ugye erre tanítjuk meg a betegeket, hogy jó, szereti, akkor csinálja, de csak ilyen módon. Tehát amikor én azt mondom, hogy libazsírt kenhet reggel a kenyérre, akkor azt mondom, hogy de csak akkor, ha soha nem fog bőzsiradékban sültet enni, vagy bő olajban. Bundás kenyeret is nyugodtan el lehet tepsiben készíteni, nem kell hozzá az a bőséges olaj vagy zsiradék, amit használunk, és ezért mondtam, hogy havi fél liter extra szűz vagy hidegen sajtótolajval bőven elég az ilyenfajta táplálkozási módhoz.
Ha már a zsiradékoknál, olajoknál járunk, mostanában azt is olvastam, hogy egyre gyakrabban ajánlják a mangalica zsírt.
Igen, ez is egy érdekes dolog. A mangalica zsír összetételében, mert ugye a koleszterinre szokta fókuszálni ilyenkor az emberek, akkor van lényeges eltérés, hogyha a mangalicát egész életében repcével nevelték. Most azért a mangalica nem arról híres, hogy repcén nő fel, arról híres, hogy mindenevő, viszonylag igénytelen. Ebben az esetben viszont nagyon-nagyon minimális különbség van az ő zsiradékja és egy akármilyen hétköznapi disznónak a zsiradéka között. Nincs. Tehát én nem, ez nem felmentés, ugyanúgy, és csak olyan mennyiségben eheti a mangalica húst, meg bármit, mangalica terméket, akinek magas a koleszterin szintje, mint a hagyományosét. Magyarán akkor gyakorlatilag. Egyébként nagyon érdekes, mert a mangalicának van jelentősége, de csak én úgy gondolom, hogy kizárólag gasztronómiai szinten. Mert hogy a pikgyár annak idején, mikor népszerű lett, ugye a mangalica húsból készítette a szalámiait, ugyanis a mangalica hús szövetében annyira finom eloszlású a zsírcsepp, a zsírcseppek, és amikor én fűszerezek egy ételt, annak a zsírtartalma minél magasabb, annál jobban fűszerezhető, illetve minél finomabb eloszlású a zsírtartalma, annál jobban befűszerezi például a húst. Így mivel a mangalica húsában nagyon finom eloszlású a zsiradék, ezért van az, hogy hihetetlenül telt, kellemes fűszerezést lehet vele elérni. Tehát gasztronómiai élvezete nagyon magas a mangalica húsának, de élettani szempontból, ha koleszterin szintet akarok védeni, akkor nem kell erőltetni.
Elmondhatjuk tehát, hogy csak az ideális körülmények között egy repcemező közepén nevelt mangalica zsíradéka váltható ki, illetve azzal váltható ki a frissen sajtolt vagy hidegen sajtolt olaj.
De akkor se egy az egybe, csak némi, mondjuk egy olyan egytized részben.
Már érintettük a boltban, üzletekben vásárolható, ahogyan fogalmazott mű élelmiszerek körét. Egyre több az az élelmiszer, ami nem természetes formájában, hanem feldolgozott ipari tételben előállított formában kerül hozzánk, hogy típusokat, neveket, márkákat ne is említsünk. Mik azok, amelyektől abszolút óvakodni kell, név és márka nélkül, és ha már vásárolunk, mert rá vagyunk kényszerítve, hogy vásároljunk, és mondjuk az egy jó dolog, hogy egyre több információ van a tasakokon feltüntetve, mik azok, amikre oda kell figyelnünk?
Én azt szoktam mondani, az alapvető élelmiszereket vegyük meg. Azt, ami ilyen 30 évvel ezelőtti állapotban repüljünk vissza, amikor még a sarki közérben ott volt a natójog, volt a natúrkefér, hát azt hiszem, még talán a túrórudi jelent meg, de azon kívül más nem találtunk. Tehát ez az, ahol például egy daganatos betegnél is, ha kezdjük a tanácsadást, ez az a vezérfonal, amit aztán végigkövetni kell, hogy visszamegyünk az alapokhoz. Visszamegyünk egy alapjoghurthoz, mert addig, amíg a joghurt egészséges úgy, ahogy van, míg natur, addig miután már elkezdik ízesíteni, és óhatatlan, hogy valamilyen kémiai anyagok ne kerüljenek bele, akár íz, akár aromaanyagok, akár színanyagok. Egyébként ezek közül a piros szintadó anyagok a legveszélyesebbek, ugye már táblázatok is keringenek a neten, hogy milyen különböző betegségeket okoznak. Tehát, hogyha elkezdjük színnel, ízzel, stb. Felturbózni, akkor az már egy adott terméken belül minden hozzáadott anyag benne van az élettanilag elfogadható mennyiségben. Na, de ezek nem ürülnek ki a szervezetből. És sok ilyet teszünk naponta, mert a magyar nép kb. 90%-ban ilyen típusú ételeket eszik. Ha ki is ürül 20-30%-a, 70 akkor is bemarad, és ez kumulálódik. És én azt szoktam mondani, most egy próbálom érzékeltetni, hogy amikor íz, aroma, színanyagokkal fel van turbózva bármelyik élelmiszerünk, akkor az olyan, minthogyha az otthon, az udvaron kapirgáló csirkét levágja a háziasszony, mondjuk csirkepörkötet készít belőle. Az otthon tojt tojásból elkészíti a galuskát hozzá, a kertben megtermett uborkából készíti az uborkasát, tehát látszik, ez egy teljesen egészséges ebéd, az is, mindaddig, amíg nem tesz bele egy késhegyi arzént. Hát attól az ebből senkinek az évvilágon semmi problémája nem lesz. Ha későn alsint, vagy túloztam, de hát még ennél kevesebb, de más szemítőbb, nem lesz semmi probléma. Ugye klasszikus Agatha Christie regényekben gyönyörűen el lehet így apjuk ott tenni lábbal, ha anyjuk egyedül szeretne már élni. Na de ezek halmozódnak, és én kb. Ehhez tudnám hasonlítani azt, hogy adva van egy értékes alapanyag, adva van egy natúrjoghurt, és amikor elkezdik felturbózni, és hát valljuk be őszintén, hogy egyre olcsóbb termékekre futja az embereknek a pénztárcájából, és ugye említettem, hogy az OET nem vizsgál be semmit, az egyre olcsóbb termékek kontrollálhatóan, bevizsgálhatóan jönnek az országban, eladhatóvá válik a sok kémianyag által, meg hát a szavatossági idő, hát rémálom, hetekig, hónapokig eltart egy tejtermék, tehát ezt valamivel elérik, és mint említettem, ezek az anyagok halmozódnak. Tehát akkor mi a megoldás? Naturjoghurt, ha már egyszer valami boltot akarunk venni, és hát akkor otthon csinálunk magunknak ebből gyümölcsjoghurtot. A hűtőbe csak naturjoghurt legyen, de nem kell nekünk azt tenni soha, hiszen feltúlbózhatjuk idényjellegű gyümölcsökkel, feltúlbózhatjuk mirelit gyümölcsökkel, stb. És akkor ezt adjuk a gyerekeknek is. Ugyanígy túrót, natú túró, nem túróródi, nem túrókrém, nem túróhab, és otthon szépen reszerek abba a túróba almát, teszek bele fahéjat, citromlevet, vaníliás cukrot, natú joghurtot, és kész a fahéjas almás túrókrémem, körülbelül 2 percet vett igénybe tőlem, de ez biztos, hogy egészséges élelmiszer lesz. Tehát itt a legnagyobb veszélyt ezek a hozzáadott anyagok jelentik. Egyébként azt mondja az ipar, hogy ez a vásárló hibája, mert a vásárló szereti, ha szép, színes, fényes, duzzad, stb.
És olcsó.
És olcsó mindezek mellett. Hát az ipar előállítja. Ő előállítja, hisz nagy a verseny, ha ezt kell, akkor vegyétek, vigyétek, aztán, hogy mi lesz a következmény, azért nem fogunk, mert hangsúlyozom, egy adott terméken belül nincs ilyen probléma. De ezek halmozódnak, ezek az anyagok, és ez iszonyatos veszélyt jelent. És iszonyatos veszélyt jelent arra, amikor így nő fel egy lány például, és kisbabát szül, és akkor már előfordul, hogy egész csecsemőkorú gyerekeknél ételallergiák alakulnak ki. Tehát már az anyában elindult egy olyan folyamat, aztán ami befejeződik a kisbabában, és ugye azt halljuk, hogy egyre több allergiás van, parlagfű nincs azért több, mint ezelőtt 30-40 évvel. Viszont ennyi műanyagot 30-40 évvel ezelőtt nem evett az ember.
Legyengült immunrendszerek találkoznak a parlagfűvel.
Pontosan így van. Egy legyengült immunrendszer, tanyán éltek emberek, semmi bajuk nem volt. Egy legyengült immunrendszerrel találkozik bármi, hát persze, hogy valami tünetet fog produkálni. Tehát itt azért, hogy ennyi allergiás beteg van, annak a hátterében az, hogy ennyi úgynevezett idézőjelbe tett hát mérget eszünk, nem tudom másképp fogalmazni, hát ezek ugye egy bizonyos szint után már mérgek.